Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Szerdától új államfője van Romániának, de hát ezt vártuk, illetve gondoltuk, hogy be fog következni hamarabb, mint ahogy eredetileg a meghosszabbított mandátuma Johannis elnöknek tartott volna. Több jel is utalt arra a hétvégén, hogy itt felgyorsulnak, fölpörögnek az események. Erről a történésről és a várható következményekről beszélünk itt a stúdióban az RMDSZ ügyvezető alelnökével, Széke Istvánnal, aki politológusként ül velem a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél, leküzdötted az első akadályt, ez a kolozsvári közszállítás, illetve forgalom. Most a második akadály következik, oldjuk meg ezt a talányt, hogy akkor mégis miért hétfő, miért így, és mit lehet ebből még kibontani. Köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
Hogy néz ki ez a változás? Elsősorban a hatalmi koalíció szempontjából. Van már olyan értelmezés, hogy azáltal, hogy Bolozsán Johannis örökébe lép, még ha átmenetileg is, megnövekszik a PNL-nek a hát vékonyka kis súlya, és hogy érdekes dinamikája lesz a továbbiakban a kohabitációnak a hatalmi partnerek szintjén.
Lépjünk hátra egyet, és azt javasolom, hogy a decemberi elnökválasztástól, parlamenti és elnökválasztástól próbáljuk ezt visszafejteni. Én azt gondolom, hogy minden párt logikusan játszik, tehát ne felejtsük, hogy választási kampányban vagyunk, és minden pártnak az az érdeke, hogy hát a saját jelöltje, vagy az általa támogatandó kisebbik rossz legyen Románia következő államelnöke. Most a tét azért tisztázzuk, tehát Románia nem félelnöki rendszer, hanem egy gyenge hatáskörökkel rendelkező államelnöke van, amelyet azonban közvetlenül választanak, és ez ad számára egy jelentős súlyt. Az államelnöknek elsősorban a kormányalakításnál van szerepe, hiszen nem csak a parlament legnagyobb pártot kéri fel kormányalakításra, hanem személy szerint kormányalakítási megbízatást ad valakinek, illetve hát ugye a külpolitika tartozik hatáskörébe, és hát néhány ilyen szimbolikus dolog, mint például a hadsereg legfőbb
parancsnoka,
illetve vannak olyan jogosítványai, ami egy jogállamban nem kellene politikai relevanciával bírnia, például a főügyész kinevezése, alkotmánybírók nevesítése, vagy a titkosszolgálatok vezetőinek a nevesítése. Na most a decemberi parlamenti választásokon, illetve az elnök választáson ugye azt láttuk, hogy van egy hatalmas változás iránti igény. A múlkori meghívásod kapcsán arról beszéltünk, hogy melyek azok az okok, amelyek előidézték azt a helyzetet, hogy a lakosság döntő többsége változást szeretne. Ezt követően
még akkor maradt, is, ha a változás különféle módon
van
olvasandó.
Gyakorlatilag maradt a miniszterek többsége, maradt a miniszterelnök, maradt az államelnök, és ez egy olyan felháborodást eredményezett, amivel valamit kellett kezdeni, ugye, illetve erre rájött ugye az elnökválasztás második fordulójának az érvényesítése, és van egy
nagy
arányú érvénytelenítése, és van egy nagy arányú felháborodás, amivel valamit kellett kezdeni.
Most egy dolgot még közbeszúrok, István, hogyha megfelelő, most én nem tudom, mi az a megfelelő, de hogyha a jelenleginél több és konkrétabb magyarázat érkezett volna, a választás eltörlése margójára, akkor ezt az általad is vázolt feszültséget érdemben enyhítette volna, kiválthatta volna valamilyen
szinten? Enyhítette volna, nem válthatta volna ki, de kétségtelen enyhítette volna, tehát erre rájött ugye Johannis pozícióban való maradása, és hát ugye a miniszterelnöknek a maradása, és a választók azt érezték, hogy annak ellenére, hogy ők a változásra szavaztak, minden maradt a régibe, mintha mi sem történt volna. Na most itt kell egyenként megvizsgálni ezeknek a pártoknak a logikáját, mert ez vezetett el a mai napig, és hát nagyon érdekesen ugye alakult ez az egész kérdés. Ugye a szociáldemokraták. A szociáldemokraták hagyományosan a pártelnököt indítják, erre végül is ez egy rossz döntés volt, hiszen nem került volna a második fordulóba a szociáldemokrata párt elnöke, ezért ő ezt követően kihátrált, és azt mondta, hogy egy koalíciós jelölt kell, de egy olyan, amit a szociáldemokrata párt is hát meg tud szavazni. És először azt döntötték el, hogy nem lehet pártelnök, hiszen ugye még amikor még az USZR-ével tárgyaltak egy négypárti koalícióban, akkor ezzel Lasconit próbálták eltávolítani.
Kiiktatni, igen.
De kétségtelen az is fontos, hogy azért a szociáldemokrata párt elfogad egy valamilyen liberális gyökerekkel rendelkező államelnök jelöltet, de azért nagyon liberális ne legyen. És ugye ez fog visszaköszödni Bolozsánnak a kérdésében. Megegyeztek végül Crin Antonescu-ban, ugye, és hát épp a szocialistáknak volt a kérése, hogy akkor ezt valamilyen formában, ezt a nevesítést a koalíció szerződésbe kell beiktatni, illetve a kongresszus elé vitték, hiszen itt volt a regnáló pártelnök szempontjából egy olyan veszély is, hogy ponta visszajön, hiszen bejelentkezett, ugye hát ő is többszörös miniszterelnök volt, illetve a szociáldemokrata pártnak az elnöke, és kétségtelen ez a szociáldemokrata párton belül gondot okozott volna. Most világos az, hogy a második fordulóra rákészülve egyrészt az AUR-nak a vezetője, Simeon bejelenti, hogy egyrészt ő szeretne a három magát szuverenistának nevező párt közös jelöltjeként indulni, de ezt követően nagyon okosan visszalépett a jelöltségtől, hiszen ezzel konfliktusba került volna Georgescu szavazótáborával, ami ezen az oldalon a legnagyobb. Arra gondol természetesen, hogyha Georgescut nem engedik indulni a választásokon, hiszen...
Akkor ő vigaszágon helyzetbe
így
kerül.
Így van, de akkor nagyobb arányban meg tudja kapni Georgescu szavazó táborát, hogyha most nem konfrontálódik vele. Uh-huh. És ezért ő egyel hátra lépett. A liberálisoknál egy külön gondot okoz... Ugye Lasconi, illetve Bukarest főpolgármestere, most ugye ez a kettősség azért az USZR-n belül is egy törést jelent, hiszen a párton belül úgy gondolják, hogy azt követően, hogy Lasconi elvitte a liberális pártot egy ilyen, hát, konzervatív, vagy a nemzeti értékeket nagyon hangsúlyosan figyelembe vevő irányba, akkor a párt tradicionális szavazó táborának inkább Bukarest főpolgármestere felelne meg. Tehát itt is van egy ilyen kettősség, ugye, hogy akkor Bukarest főpolgármestere versus Lasconi, de kétségtelen, hogy ők Crin Antonescu szavazó bázisának egy bizonyos részét viszik el, és akkor ez a hármas osztódik egy olyan szavazótáboron, ami Hát ami lehet, hogy valahol 50% plusz környékén van, de azért nem egy akkora szavazótábor, ami automatikusan jelentené valamelyik jelöltnek a második fordulóba való bekerülését. Eközben a szuverenista tábor egyrészt folyamatosan tematizálja az általa elcsaltnak vélt második fordulót, és a második fordulót a lefújt választás feltételei között szeretné újra szervezni, hiszen kétségtelen, hogy egy Georgescu-Blasconi párviadalból Georgescu sokkal egyszerűbben nyerne, mint akár Krinnel, akár Bukarest főpolgármesterrel szemben, bár itt azért vannak azért kérdések. Most külön szempont Johannisnak a szempontja. Most nehéz utólag eldönteni azt, hogy ő személy szerint kívánt-e erre az átmeneti időszakra, vagy az elnök a megsemmisített második forduló utáni időszakban is államelnök jelölt lenni, vagy nem, ezt nem tudjuk. Kétségtelen, hogy amikor ő bejelentette azt, hogy marad, ez azért a lakosság körében, hát azt kell mondanom, hogy nem örvendett túl nagy szimpatiának.
Ja, felülnézetből, a helyzet bonyolultságából adódóan azért ez volt a racionálisabb döntés.
Két alternatíva volt. Tehát ugye az alkotmány nagyon világosan azt mondja, hogy az államelnök mandátumának megszűnését követően, független attól, hogy ez lemondással, elhalálozással, vagy egyéb módon egyszerűen lejártával áll elő, 90 napon belül meg kell szervezni a következő elnökválasztást. Na most itt az a kérdés, hogy hajlandó lett volna-e lemondani december közepén Johannis, de ha december közepén Johannis lemond, akkor nem lehetett volna tartani azt a késői időpontot, amit kitűztek az elnök választásra. Hiszen nézzük meg, hogy ugye ma 10-e, és a mostani bejelentés is arról szól, hogy 12-én hatályos az államelnöki lemondása azért, mert az attól számított 90 napra rá tartják meg az államelnök választást. Tehát amennyiben Johannis lemondott volna december közepén, akkor rá 90 napra meg kellett volna tartani az államelnök választást. Most utólag nagyon nehéz eldönteni azt, hogy mi lett volna jobb, hiszen időt nyert a koalíció, egyrészt, hogy fogást találjon Georgescu-n, másrészt pedig bizonyítsa azokat az állításokat, amire alapozva az Alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztási forduló második felvonását.
És hát, hogy embert tudjon találni, hát Krin Antonescu még nem is volt képben decemberben.
Kétségtelen. Másrészt pedig óhatatlanul, hogy Johannis pozícióban maradása azért olaj volt a tűzre. Olaj volt a tűzre, és élezte azt a belpolitikai feszültséget, ami a decemberi választások kapcsán előállt. Tehát mindegyiknek van előnye, hátránya. Én úgy gondolom, hogy Johannis is szeretett volna maradni, hiszen az Alkotmánybíróság alkotmányért telmezése ellenére is le tud volna mondani, hogyha szeretett volna. Tehát ez egy kérdés, hogy mi lett volna jó. Én úgy gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha lemond decemberben, és rá 90 napra, tehát egy előre, mostanihoz képest előrehozott időpontba tartották volna meg az államelnök választást, hiszen Johannisnak a bizalmi indexe valahol 10%-os. Ennyire alacsonyan még nem mértek leköszönő államelnököt, és ez a 90%-os elutasítottságra tevődik rá az ő eléggé arrogáns bejelentése, uh-huh. hogy hát ő úgy döntött, hogy még marad. Tehát uh-huh. még marad néhány hónapot. Igen, de most választási kampányban vagyunk. Választási kampányban vagyunk, kétségtelen, hogy a koalíció pártjai abban egyeztek meg, hogy Johannis marad egészen az elnök választásig, csak közben rátevődött erre ugye a 2-3 próbálkozás, ami Johannis felfüggesztését célozott. Most ez kétségtelen, uh-huh. hogy a választási kampány része, és a legrosszabb az lett volna, hogyha a parlament többsége megvonja a bizalmat Johannistól, és a mostani belpolitikai hangulatra tevődik rá egy uh-huh. referendum Johannis menesztéséről, ami uh-huh. biztos, hogy 90%-os többséget kapott volna, és az is biztos, hogy ez nagyon nagy mértékben megemelte volna Georgescu-t, hiszen egy úgymond szuveranista oldal, vagy szélsőjobb oldal által kezdeményezett felfüggesztésről szavaznak az emberek, tehát ez a választási kampányba gyönyörűen beilleszthető lett volna. Ugye, tehát a koalíció pártjai kétszer adminisztratív eljárásbeli hibákra hivatkozva megakadályozta a napirendre vételét ennek a felfüggesztésnek, de onnantól kezdve, hogy az USZIRE is csatlakozott a három szélső jobboldali párthoz, ekkor már kétségtelen volt mindenki számára, hogy megvan a kellő számú aláírás, és arról valamilyen formában szavazni kell. Ugyanakkor, hogyha a liberális párt is elkezdte elég masszívan kritizálni, ugye az államelnököt, az RMDS is elmondta, hogy hát azért jobb lett volna lemondani, akkor hogyha az a koalíciós többség megbomlik, akkor lehet, hogy
az a nyolc szavazat, igen, az meg lett volna ahhoz, mert ugye annyi a
ez a felfüggesztési indítvány. Tehát Johannis elébe ment ugye a felfüggesztésének, és egy olyan dátummal mond le, hogy a koalíció által kitűzött elnökválasztási forduló szempontjából a naptári terv rendben legyen.
Ez a tetőterasz.
Procedurálisan ez az egy nap, ami még ugye a holnapi teljes munkanap. Mire elegendő? Felhasználja-e Johannis arra, hogy kegyelmet adjon, vagy bármilyen eddig halogatott kényesebb, vagy merészebb döntést hozzon, vagy valamilyen rendeletet aláírjon. Illetve a másik kérdésem az, hogy nem dimenzionáljuk-e túl az ő távozásával keletkező, úgymond presszió hiány. Tehát, hogy most azt mondjuk, hogy jó, egy szelep volt, ezáltal ugye a össztársadalmi feszültség enyhülni fog. Bajon tényleg megfelelő mennyiségben, vagy inkább belegondoljuk, hogy ezzel tényleg hát marad a kampányhangulat, de legalább egy fő céltábla kikerül a, hát mondjam azt, hogy kritika keresztüzéből.
Én nem számítok arra, hogy Johannis valami meglepőt lép a következő napokban, hiszen Ő nem lehetett rákészülve arra, hogy a decemberi elnökválasztás második fordulóját követően is köztársasági elnök marad. Tehát, hogyha lett volna ilyen szándéka
azt valakinek volna
kegyelmet kell adni, vagy valamilyen kényes ügye, mondjuk a titkosszolgálatok élére Hedvig helyébe valakit nevesíteni kell, hát másfél éve megvolt rá. Tehát nem hinném, hogy ő most az utolsó néhány méteren meglepőt lépne. Na, a másik az, hogy igazad van abban, hogy Johannis lemondását nem kell túldimenzionálni, már csak azért nem sem, mert ennek egy olyan olvasata is van, hogy a szélsőjobboldali pártok kezdeményezték Johannis lemondását, és lám Johannis lemondott, tehát ilyen szempontból nekik sikerük van. Itt a két rossz forgatókönyv közül kellett valamit választani, ugye?
Hát jó, de azt úgy is lehet értelmezni azért, egy ilyen olvasat, hogy Johannis azt mondta, hogy nem adom meg nektek ezt a győzelmi lehetőséget, beelőzök.
Igen.
Ez is kézenfekvő.
Tehát, kétségtelen, mondom, mindkét potenciális lépésnek van színe és fonákja. Én úgy gondolom, hogy a lemondásával tehermentesítette valamennyire a koalíció jelöltjét, annak ellenére, hogy hát végül is a szélső jobb kérésének tett ilyen szempontból eleget. Tehát ez egy jó lépés, és azt kell mondanom, hogy hát eléggé csúfos vesszőfutás és azt követő lemondatás lett volna az alternatívája ennek, és szerintem saját visszavonulása szempontjából is jól döntött, amikor hát végül is engedve a koalíciós pártok kérésének meglépte ezt, és úgy lépte meg, hogy az nem veszélyezteti a kitűzött elnökválasztási időpontját.
Liberálisok, Bolozsán nyerekben, visszatérek erre a kérdésre, mert nem fejtettük ki, vagy nem tértünk ki eléggé rá. Előny ez, ha igen, ki tudják használni, most koalíción belül egyrészt, másrészt meg ugye van egy ilyen narratíva, hogy mivel ő elnökként, bár átmenetileg, de mégiscsak ott van, ez eleve egyfajta előnyt biztosít az általa is, vagy a pártja által, vagy ex-pártja által pontosabban támogatott jelöltnek. Tehát, hogy tulajdonképpen a pártnak is jót tesz, de a koalíció jelöltjének is jót tesz ez a bolozsáni vállalás.
Most a koalíció jelöltjének biztos, hogy jót tesz. A liberális párt is láthatóbb lesz e lépés következtében. A kérdés az, hogy Bolozsán bejelentkezik-e Krin Antonescu helyébe.
És még van egy kérdés, erre István, hogy az egyfős, ha jól tudom, szenátusi többség így elúszott, mert Bolozsán szenátorként megy államfőt helyettesíteni, és akkor ott mínuszba maradnak, nem? Tehát az az egy mandátum tulajdonképpen.
Én nem gondolom, hogy erre a rövid időre
ez, ja, hogy ez nem
valamilyen,
lesz olyan
valamilyen gondot okoz. Tehát most, hogy mondjam, választási kampányban vagyunk, választási kampányban olyan társadalmat, politikát élesen megosztó kérdést, ahol ez számítana, nem hiszem, hogy napirendre tűz a parlament, hiszen miért
marad a Bolozsán versus, vagy Antonescu kérdés.
Most én úgy, jó, tehát először tisztázzuk, hogy melyik a jó jelölt. Hogy akkor most Bolozsán lenne jobb államelnöknek, Krin Antonescu.
Hát én összegyúrnám a kettőből.
Most én egy abszolút pragmatikus megközelítéssel azt mondom, hogy jó jelölt az, aki nyer. Az, aki le tudja győzni Georgescu-t, vagy Georgescu hiányában azt a személyt, aki ezt a szélső jobb oldalon végül is elnökjelölt lesz. Most kétségtelen, hogy Bolozsánnak van egy nagyon markáns szavazó tábora, az is kétségtelen, hogy Krin Antonescu azért hát az elmúlt 10 évben Brüsszelben élt, nem tudom, tehát nem volt szem előtt. De ezt a kérdést én úgy gondolom, hogy a szociáldemokraták döntik el, hiszen a szociáldemokraták nehezen engedhetik meg maguknak, hogy a liberális párt elnöke legyen Románia államfője továbbra is, ugye? Klin Antonescu az más kérdés, hiszen emlékezünk vissza, ezelőtt 10-valahány évvel Klin Antonescu bábáskodás alatt jött létre a nagy koalíció.
Hát van fotó, amint Pontával együtt felemelik egymás kezét bajnokként.
Igen, kétségtelen, és ilyen szempontból hát ő a szociáldemokraták által inkább elfogadott jelölt. Nagyon érdekes, hogy onnantól kezdve, hogy ugye a mai nap folyamán talán két liberális politikus is szóvá tette, hogy hát tekintettel arra, hogy most Bolozsán lesz az ideiglenes államelnök, ez egy olyan láthatóságot, egy olyan pozíciót biztosít számára, amivel nagyobb esélye lenne az államelnök választáson, mint amennyivel Klin Antonescu rendelkezik. Most rá néhány percre megjelent egy olyan hír, hogy a szociáldemokrata párton belül alakul egy olyan frakció, ami a végső soron mégiscsak liberális Klin Antonescu helyett Pontát szeretné visszahozni. Uh-huh. Tehát egyféle ellensúlyozták a Bolozsánra vonatkozó állításokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy logikus lépés azért, hogy maradjon Klin Antonescu, hiszen Bolozsán azért egy karakteres, nagyon határozott politikus, aki, hogyha államfő lesz, akkor a szociáldemokrata pártnak sok baja lenne vele. Uh-huh. Ugye? Tehát Nikus Ordán esetében is az a legnagyobb gond a kormánykoalíció pártjainak, hogy hát nehezen ellenőrizhető. Tehát a két nagy koalíciós partner egy olyan államelnököt szeretne, aki végül is azt tenné, amit a parlament többségét bíró pártok sugallnak neki, és nem kezd külön akcióba.
Említetted ezt a az elnöki, félelnöki, ezt többször futottunk már köröket, hogy jó-e, nem jó, de újra föl fogja vetni. Most persze nem aktuális, csak így megfuttatom, hogy végre valamilyen módon ezt a hatáskört le kéne talán jobban szabályozni, alaptörvény szinten hozzá kéne nyúlni, egyértelműbbé kéne tenni jó pár helyzetben, hogy meddig ér a takarója. Mert ugye azt mondta Klin Antonescu, hogy hát ha nem is játékos, de azért ilyen kemény, aktív elnökként akar megjelenni. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy orátorként teljesítményeket tud produkálni, de hogy azon kívül, hogy meg fog szólalni, vagy többször fog megszólalni, és jobban csomagolja az üzeneteket, mint Klaus Johannis. Mit várhatunk el tőle? Hát az eddigi kampánybéli működése alapján mit látsz bele perspektívikusan? Persze még van a kampányból, de az eddigi jelenései.
Hát ez két kérdés. Uh-huh. Tehát én is úgy gondolom, hogy abból, hogy Romániában közvetlenül választják az elnököt, eddig csak gond származott, hiszen az államelnök jogosítványai nincsenek összhangba azzal a politikai felhatalmazással, amit ő a közvetlen választás okán szerez. Én emlékszem...
Magyarán nagyobb a legitimációja a voksok révén, mint a hatásköre.
Így van. Most emlékezzünk vissza Iliescu utolsó mandátuma, ez Năstase-nak a miniszterelnöksége alatt volt egy gondolatkísérlet arra, hogy azt úgy nevezték, hogy parlamenti köztársaság, Republika Parlamentară, ami végül is visszatért volna a parlament által, vagy áttért volna a parlament által választott elnökre, úgy, hogy gyakorlatilag a hatásköreit meghagyta volna, mert talán az egyedüli olyan végrehajtó hatalmat érintő képviseleti logika a külügy tekintetében van, a többi az szimbolikus, vagy egy jól működő demokráciában nem számít. Tehát máshol azért politikai relevancia annak, hogy ki a titkos szolgálat vezetője nincs. De most akkor általam ismeretlen okok miatt, valószínűleg, hogy Iliescu ellenkezésén ezt nem lépték meg az akkori alkotmánymódosításkor. Most pedig az a gond, hogy ahhoz, hogy újra szabjuk ezt a kormány, parlament, államelnöki intézmény hármasát, mindenféleképpen alkotmánymódosítás szükséges, és nincs már mit mellé tenni, ami átvinné az alkotmány módosítást. Hiszen, hogyha megkérdezzük a lakosságot, hogy akkor hajlandó-e az általa közvetlenül megválasztott államelnök jogát átadni a parlamentnek, annak a parlamentnek, amin iránti bizalom minimális, hát nem lesz nem biztos, hajlandó. Tehát hajlandó, egyszerűen igen. Dönthet úgy kétharmaddal a parlament, hogy akkor ezentúl a parlament választja meg a köztársasági elnököt, és ezzel felszámolja ezt a kohabitációt, ami akkor szokott előállni, amikor az államelnök eredeti pártja, illetve a parlamenti többség különböző, és akkor ebből származó mindenféle konfliktus. Emlékezünk vissza Basescu-nak a 10 évéből 8-ra, de ezt nem fog átmenni a referendumon. Nem fog átmenni a referendumon, tehát ilyen szempontból nagy valószínűség szerint hosszabb távon kell ezzel a kettősséggel számolni.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Kampányban vagyunk, említetted, és tényleg bár hivatalosan ugye nem startolt úgy el igazándiból a korteskedés, de azért a jelöltek szaporodnak, az aláírások valószínű, hogy gyűlnek, mert mindenki ugye utaltál arra, hogy Simeon is valahol melegít a pálya szélén, valószínű, hogy nem csak a pillanatot várja, hanem az alkalmat is előkészíti. Tehát szignókat gyűjt, nem beszélve Claudio Turzio sejtetéséről, hogy akár ő sem rettenne meg, ha felkérnék, s ha valóban lenne ott a nagy táboron belül egyfajta konszenzus az ő személyét illetően. Na de visszatérő kérdés, hogy akkor most Georgescu indulhat-e, vagy nem? Sosvalka mondta, hogy ő megint akar indulni. Jó, hát ezek most nyilatkozatok, nem kell mindeniknek megfelelő súlyt adni, de hogy akkor indulhat, vagy nem indulhat, lesznek-e olyan terhelő bizonyítékok, konkrét kézzelfogható fogodzók, amelyek függvényében azt fogja mondani az Alkotmánybíróság, hogy nem, avagy az lesz, amit egyébként Crin Antonescu mondott, hadd dőljön el ez a voks útján, mert ez egyébként ez egy szimpatikus, ugye, kard ki kard felkiáltás. Azt sejtetni, hogy Crin Antonescu tényleg komolyan gondolja, hogy érdem szerint akarja ezt a posztot megszerezni, hogy kész a küzdelemre.
Most Crin Antonescu nem mondhat mást, hiszen ő az egyik jelölt az elnök választáson, és ő nem mondhatja azt, hogy akkor a legfontosabb ellenjelöltjét az Alkotmánybíróság vegye le a saktábláról. Azt, hogy az Alkotmánybíróság meglépi vagy nem lépi meg, ezt én nem tudom. Annyi látszik, hogy különböző szintű eljárások indultak Georgescu-nak a választási kampányban, tetten ért szabálytalanságai miatt. Nem látjuk ennek a kifutását. Azért mégiscsak furcsa, hogy a román illetékes hatóságok hallgatnak, és a francia média világban kutakodó intézményekkel azt mondják, hogy mondják azt, hogy a román választás a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet
beavatkozni
a választásokba. Tehát azért ugye emlékezzünk vissza, hogy az Egyesült Államoknak is egy magas szintű tisztségviselője kijelentette, hogy itt azért nagyon sok kérdés felmerül a választások tisztasága szempontjából. A romániai hatóságok egyelőre ilyet nem mondtak, de még van idő ahhoz, hogy előálljanak egy olyan csomaggal, amit kapcsán az Alkotmánybíróság végül is dönthet úgy, hogy Szimeon jelöltségét is megakadályozza. A sorsakai szerintem az világos, az Alkotmánybíróságnak van egy döntése, azzal ellentétes döntést nincs miért hozzon, hiszen azok a szempontok, amire hivatkozva meghozta ezt a döntést, továbbra is fennállnak.
Igen, de a volt testületi elnök, a volt alkotmánybíróság elnöke azt mondja, hogy azért, Georgescu-ra utalva azt mondja, azért nem lehet valakit elítélni, mert másképp gondolkodik és vélekedik a világról, mint mi a többség, vagy mint, tehát hogy most ilyen értelemben, ő a szöveg szerint ment, és kezdte magyarázni azt a négy tételt, ami megbuktathat valakit, és azt mondta, hogy egyikbe se fér bele.
Én ezt
konkrétan
értem, de azért mégiscsak furcsa, hogy az Alkotmánybíróság elnökei általában mandátumuk lejárta után
kezdenek okosak lenni.
Tehát most
igen.
Erről nem tudunk mit mondani, van, hogy Alkotmánybíróság szerintem egy téves szabályozás okán az ő hatáskörébe tartozik ezeknek a jelölteknek az indulására való rábólintás, de összességében nem is ez a kérdés. Tehát van egy szélső jobboldali szavazótábor, ennek csak egy része szerintem szavazott azért, mert szimpatikus számára Georgescu. Én úgy gondolom, hogy a nagyobbik része elsősorban a fennálló rendszer ellen szavazott. Mm-hmm. Tehát ez egy elit ellenes lázadásként értékelem
tehát tulajdonképpen a bizonytalanok ezt a egy részének becsatornázása és a generál protest szavazat.
A politikában két érték meghatározó. Az egyik a bizalom, másik a remény. Mennyire bízok meg azokban, akik vezetik ezt az országot, amelyben élek, ugye? És itt látjuk azt a felmérésekben, hogy a parlament és a kormány iránti bizalom az tragikusan alacsony. Másrészt pedig milyen reményt mutatnak ezek az emberek a tekintetben, hogy a jövőben egyről kettőre fogunk jutni, jobb lesz mindenki számára, nekem is, családomnak is, kis közösségemnek is. Na most emlékezünk vissza ugye a decemberi választási kampány előtti néhány hónapra, tehát az, ami választási kampány kapcsán végbe ment, beleértve az elnökjelöltek vitáját, hát attól se bizalom, se remény nem nőtt. Amikor az a fő kérdés, hogy akkor kinek van, vagy kinek nincs érettségie, vagy milyen egyetemen szerezte, vagy nem szerezte a diplomáját, vagy tehát sorolhatnám ezeket a kérdéseket. Tehát itt azt kell mondanom, hogy ennyire mély bizalmatlanság még nem volt a politikai elittel szemben, és innen kell valamilyen formában összerakni azt az európai és NATO keretei között tartó többséget, amelyiket végül is most Crin Antonescu próbál megszólítani. Ugye feltetted a kérdést, mi várható tőle? Hát a hatáskörökből kiindulva, én azt gondolom, hogyha ő tematizálja az Európai Uniós tagságunknak az előnyeit, tematizálja azt a védelmet, amit Románia NATO tagságából ered. Tematizálja azt, hogy végül is az elmúlt 18 év lassan, amióta Románia belépett az Európai Unióba, számszerűsíthetően azért az elmúlt 100 év legprosperebb, leginkább fejlődő időszakát élte meg az ország, nagy mértékben az Európai Unió irányából jövő támogatásoknak, akkor én úgy gondolom, hogy elvégezte azt a dolgát, hiszen az államelnöknek a legfontosabb feladata az, hogy megjelenítsen bizonyos értékeket, és egy többséget alakítson ki diskurzus által azon értékek irányába. Tehát ilyen szempontból Crin Antonescu rendben van, hogy így fejezzem ki magam, még akkor is, hogyha adminisztratív képességei tekintetében azért időnként kérdőjelek fogalmazódnak meg az emberben.
Korai még, és nincs is rá elég terünk, időnk, Johannis mandátumának az értékelésére, de 10 esztendő nem múlhat el úgy az életünkből és a történelmünkből, hogy néhány slágvortban legalább ne illessük ezt a periódust. Azt láttuk, hogy egy teljesen más típusú elnöki habitus volt, mint a Basescu által megjelenített, hogy az első mandátum talán a másodikhoz képest valamivel összefogottabb, koherensebb, kevésbé hozta a funkcióval együttjáró eróziót, és hogy volt egy elég hosszú és elég meredek lejtmenet így a pálya év vége felé. Mi marad Johannis után? Azon kívül, hogy azt mondhatja a szavazó, az átlag romániai szavazó, hogy na hát kipróbáltunk egy kisebbségit is.
Hát ő nem volt kisebbségi, tehát kisebbségi származású volt, de hát hogyha megnézzük az elmúlt 10 évének mandátumát, tehát én kisebbségbarát intézkedést nem láttam, még a német kisebbség irányába sem, pedig ahova ő állítólag tartozott. Most kétségtelen Johannis egy nagy ígéret volt. Egy nagy ígéret volt, úgy, ahogy Európa kulturális fővárosát Nagyszebenbe vitték, Nagyszeben téve a kirakatva, hogy Románia egy olyan ország, ami leginkább Nagyszebennel példázható. Úgy, hát ugye Johannis esetében is az volt a remény, hogy hát akkor ezt a nagyszebeni...
Nem kontaminálódott, igen. Tovább viszi.
Hangulatot, vagy akár csodát, ugye, ami azért nagymértékben eltér Románia egyes részeitől, ezt próbálja tematizálni, európai szinten megjeleníteni. Valóban az első 5 éves, az 5 év az sikeresebb volt, kétségtelen, hogy sok mindent azzal magyaráztunk, hogy szeretne még egy mandátumot és a megkérdőjelezhető intézkedéseket a második mandátumának a reményében hozza. Volt egy olyan elképzelés, hogy ha ő megszabadul attól a tehertől, hogy most már nem lehet még egyszer köztársasági elnök, tehát úgymond bevállalhatja azokat a döntéseket is, ami már egy Európai Unióba integrálódó 21. századi Romániába irányába történő elmozdulásról szól, ami azért egy nagyon határozott és radikális reformot feltételez. Nem ezt tette, talán a hübrisz, talán úgy is mondhatnám ezt egyszerűbben, hogy úgy tűnik, hogy a fejébe szállt. Az a nemzetközi turizmusnak a felvirágoztatása, vagy a különböző elnöki jogosítványokkal való, hát azt is mondom, hogy nyakló nélküli élés, az azért mindenféleképpen visszatetsző volt mindenki számára.
Mi is bőven éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy kihasználjuk itt a tetőterasz adás idejét. Székely István, köszönöm, hogy itt voltál. Lesz még szó, mert ugye még a hivatalos kampányig még megszólalhatunk ebben a belpolitikai tematikában. Lássuk, hogy mi lesz a Bolozsán periódusnak majd a tanulsága, illetve hát, hogy kiről fogunk majd elnökként beszélni május 18-a után. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap találkoznak legközelebb a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.